Sziasztok, ez itt a Kult Rovat Podcast soron következő adása, amiben a témánk az HBO sikersorozata a Csernobil. Akikkel erről beszélgetni fogok, az egyrészt Miklósi Gábor kollégánk a Belpolitika rovatból, másfelől pedig Nagy Attila Károly, aki a Tudomány rovatot képviseli, én pedig Matarin Dóra vagyok.
Sziasztok!
Ő volt a Nagy Attila Károly, én pedig a Miklósi Gábor.
Igen. Az első kérdésem, mielőtt rátérnénk a sorozatra, az az, hogy nektek milyen emlékeitek vannak 86 áprilisából, hány évesek voltatok akkor, mi maradt meg bennetek erről az egészről, hogyan reagáltatok rá, hogyan reagált a környezetetek, mi a személyes Csernobil emléketek?
Én 16 éves voltam majdnem, tehát én 70-ben születtem, és így aztán eléggé konkrét és pontos emlékeim vannak Csernobilról, illetve hát egész pontosan arról, hogy mi az, amit nem tudunk, csak hogy valami történt valahol messze a Szovjetunióban, és hogy a különböző szűrőkön keresztül milyen infók jutnak el hozzánk. Ugye a szüleim nagyon olvasták a külföldi sajtót, meg hallgatták a Szabad Európa Rádiót, meg rengeteg ismerősük élt külföldön, úgyhogy azért eljutottak a hírek, ha nem is azonnal, nyilván senki sem azonnal. Én arra emlékszem, hogy a salátát nagyon meg kellett mosni, hogy amikor ugye pár nappal később ez egyáltalán bármilyen módon így eljutott hozzánk, akkor sokat kellett fürödnünk, meg hajat mosnunk, meg így néztük valahogy a széljárást, hogy honnan fúj a szél, bár ebben nem vagyok egészen biztos, hogy ezt nem utólag fantáziáltam már hozzá. De az, hogy valami nagyon ijesztőnek tűnő dolog nagyon messze történt, és ettől mindenki fél, de valójában senki nem tudja, hogy mi az, ez igazából a legfontosabb emlékem, nem konkrétan így a salátamosás, vagy hogy a kofák mit mondanak a piacon. És ugye majd később remélem, hogy lehet erről egy kicsit beszélni, hogy ez szerintem pont ez az információ hiány és az ebből fakadó tudatlanság és rémület, aminek ugye nincsen konkrét tárgya, pont ez okozta azt szerintem, hogy ez a film most ennyire népszerű és izgalmas.
Igen, lehet. Erről majd rátérünk, de előtte meghallgatnának emlékeit 86-ból.
Nagyon érdekes az a saláda dolog, mert én 11 éves voltam akkor, tehát 75-ben születtem, és ez az egy, ami megmaradt bennem körülbelül, hogy a salátát meg kell mosni. Tehát ha volt bármiféle üzenet, ilyen polgári védelmi, vagy a civilek tájékoztatása terén, akkor nagyjából ez a része jött, tehát nekem gyerekként, erre emlékszem. Viszont pont így a sorozat kapcsán beszélgettem édesanyámmal, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ő hogy emlékszik rá, én bevonnám őt most így kicsit, talán az engedélyével, hogy amiket ő elmondott, hogy ő Debrecenben főnővér volt a gyermekklinikán, tehát ő beteg gyerekekkel foglalkozott, és egyrészt az volt, hogy kicsit ilyen informális úton terjedt úgy az orvosok meg az ápolók között, hogy mi történt, és hogy erre legjobb, hogyha szednek jó tablettát, és hogy ő is így adott például nekem meg a testvéremnek Entoroceptol nevű tablettát, tehát hogy mi konkrétan a mosakodáson, hajmosáson túl még szedtünk ilyen jó tablettát is, és hogy nekik volt valami továbbképzésük akkor, tehát április végén, május elején, Debrecenben talán a Bartók Béla kórházban, de benne most így nem vagyok biztos, ahol egymás között beszélgettek erről ugye az ápolónők meg az orvosok, és ott meséltek, aztán, hogy ennek mi a valóság alapja, vagy mi nem, de hogy az egyik főorvos, vagy legalábbis ilyen magasabb beosztású orvos füvet nyílt a hétvégén, viszonylag jó idő volt, de hogy így levette a pólóját, és mikor visszajött a fűnyírásból, ugye por meg szabad levegő, hogy az egész felső test egy bevörösödött. Tehát, hogy most leégett a napon, vagy pedig tényleg az volt, hogy akkor már annyi szennyeződés jutott a talajra, ugye a talaj felső rétegére, a növények levelére, hogy ez ilyen hatást keltett nála. Ezt mondjuk így utólag, így 33 év elteltével ezt nehéz megmondani, de lehet valóság alapja.
Igen, beszéltünk már arról, hogy milyen kevés információt kaptak az emberek erről akkor, és egyébként később is, és legendássá nőtt szinte ez a dolog, tehát legalább annyi tény, mint amennyi mítosz, meg tévhit, meg mindenféle ilyen homályos elképzelés maradt Csernobil körül. Úgyhogy, ahogy említetted, valószínűleg ez is lehetett az egyik oka annak, hogy ilyen nem várt sikert aratott a sorozat. Mert hogy az HBO magát is meglepte az, hogy ilyen óriási hype van körülötte. Szerintetek mi lehet még az oka annak, hogy ilyen szinten érdekli az embereket, hogy ennyire népszerű a sorozat, hogy minden, amit kirakunk Csernobil szóval az Indexre, azt szétkattintják?
Én mindjárt elmondom, hogy mit gondolok erről, de még hadd kérdezzek előtte vissza, hogy neked van személyes emléked?
Van. Én óvodás voltam, csak nem közvetlenül akkorról, hanem utólag arra emlékszem, hogy sokszor hallottam a szüleimtől azt az önvádat, amit így maguk között beszéltek, hogy jaj, mi azon a hétvégén végig a szabadban voltunk. És hogy nem kellett volna akkor, hogy végig kim voltunk a gyerekekkel. Csak ennyi. És ez úgy mind megmaradt bennem, hogy ezt még évekig mondogatták, hogy de hát kim voltunk. És szerintem ez sok magyarnak lehetett ilyen kollektív élménye.
Igen, nehéz úgy tenni valami ellen, hogyha nem tudsz róla, hogy tenni igen. kéne ellene. És utána jön az önvád persze, miközben valójában ugye nem te tehetsz róla, hanem az egész rendszer, amelyik arra van berendezkedve, hogy azokat a dolgokat, meg információkat, amik a rendszerben való hitet alássák, azokat elhallgassa, vagy elhallgattassa.
Igen, erről a politikai vetületéről, erről mindenképpen fogunk még beszélni. Titeket mennyire lepett meg az, hogy ilyen sikeres lett a sorozat?
Én azt gondolom, hogy az nem meglepő, hogy az embereket érdekli az atomenergia, meg egyáltalán az atomkatasztrófák, a nukleáris katasztrófák. Tehát ez annyira régóta, mármint, hogy ilyen generáció időtávolságról beszélek, tehát ez egy elég régóta benne van így az emberiségnek a kollektív tudatában, tehát mondjuk a 45 óta nyilván, tehát annál hamarabb nem nagyon. De hogy ez nagyon-nagyon foglalkoztatja az embereket, a mi lenne, ha meg a mi történt, hogyan történt, tehát és végülis az atomkorszak, meg az atomenergia felhasználása a békés háborús célra, ez mindig is szerintem egy izgalmas és érdekes, és ilyen vérfagyasztó, horrorisztikus vetületeket is magában foglaló téma volt. Szerintem egy ilyen jól megcsinált sorozat, mint a Csernobil, az így majdhogy nem sikerre volt. Szerintem predesztinálva.
Egyrészt igen, az, hogy nagyon jó és nagyon hatásos a sorozat, másrészt én azon gondolkoztam, hogy a közös emlékezetben a Csernobil az egy olyan dolog, hogy ugye mindenki tud róla, főleg ugye a világnak ezen a részén, ahol értelemszerűen érintettek voltunk, nem csak azért, mert egy ilyen rendszerbe éltünk, de mert fizikailag is érintettek voltunk benne, ugyanakkor, mivel akkor azonnal nem volt egy hivatalos, vagy bármilyen közös narratívája annak, hogy mi történik, tehát nem készült, nem voltak róla komolyan vető híradások, nem érintett ugye minket fizikailag, hiszen nem itt történt, hanem nagyon messze, és ez a láthatatlan furcsa dolog, a radioaktivitás szűrődött, vagy nem szűrődött valahogy be ide hozzánk. Nem voltak róla igazából filmek, nem készült, nem írottak róla könyvek, vagy ha írottak és készültek, azok is nagyon így a horizont alatt maradtak a legtöbbünknek. Ezért Csernobil az nem egy olyan dolog mondjuk, mint a 9-11, vagy akár a háború, vagy a Nagy Imre újratemetése, vagy 56, amiről mind van közös, meg van családi narratíva, meg van a társadalomnak, meg általában mindenkinek, hanem egy olyan ilyen pontszerű tudás van vele kapcsolatban, ami körül egy ilyen hiány vagy vákum van. És valahogy pont ezt tudta most betölteni ez a film. Szerintem azért jött ekkorát, mert egyrészt nagyon hatásos, tehát izgalmasra van megcsinálva, és mert pont megteremt egy olyan közös narratívát, még úgy is, hogy nyilván nem minden igaz, vagy pont úgy történt benne, ahogy látjuk a filmben, ami egy ilyen közös hivatkozási alap. Most már úgy el tudjuk képzelni, hogy mi volt. Eddig tényleg csak az foglalkozott, mert nagyon régen is volt, tehát nem igazán olvastuk bele magunkat azóta, hogy most akkor csak azt tudtuk, hogy hát ez egy ilyen szovjet atomerőmű volt, ami kicsit rossz volt, meg kicsit elbénázták, elrontották, és akkor emiatt volt. De pontosan kinek, hogyan, miért, mi volt ebben a felelősség, és a többi, az igazából a legtöbb embernek szerintem, akit érdekel, de nem annyira, hogy belásta volna magát korábban most. Tisztázódott.
Említetted, hogy a hitelessége a sorozatnak, hogy még ha nem is minden pont úgy volt, ahogyan a valóságban történt. Mennyire éreztétek hitelesnek a sorozatot? Mennyire voltak benne esetleg zavaró apróságok, hogyha voltak? Illetve, hogy kizökkentett titeket az, hogy ugye kereskedelmi okokból angol nyelven beszéltek benne a szereplők?
Hát ez az angol nyelv, ez engem egyáltalán nem zökkentett ki, tehát nyilván egy angolszász sorozatról van szó, angolszász színészekkel. Biztos meg lehetett volna csinálni, hogy egy orosz szinkront alárakadni, de hát mondjuk...
Tehát ez nem volt zavaró.
Ez nem volt kardinális kérdés számomra, hogy angolul beszélnek egy sorozatban. Én én kétszer láttam a sorozatot, második nézésre sem találtam zavarónak a következetlenségeket benne, illetve a nyilvánvaló sűrítéseket, meg a dramaturgiai okokból való, nem tudom, időrendi eltéréseket, vagy pedig nem tudom, nem annyira szakmai megfogalmazásokat. Ez egy tévésorozat, azért ezt látni kell, tehát hogy ez nem egy dokumentumfilm, hanem egy megtörtént eseményen alapú tévésorozat, és mint ilyen szerintem rendkívül hatásos, és nagyon jól irányítja egyrészt a nézőt, a nézőnek a figyelmét, nagyon jó a történetvezetése, ahonnan indul, ahová érkezik. Szerintem nyilván bele lehet kötni sok minden, meg bele is kötnek, tehát olvastam is olyan cikkeket, amik...
Igen, a belekötésről majd mindjárt beszélünk.
Azért ilyen kicsit izzadságszag van, de hogy látom, hogy mindenki nagyon jókat ír a Csernobilról, én most megpróbálok valami nagyon kihozni, hogy hú, milyen rossz.
Hát még ugye az egyik búvár lenyilatkozta, hogy azért megérdemli a nevét is, mondjuk őt Alexi Annanyenkónak hívják, hogy hát ez nem teljesen úgy volt, hogy én jelentkeztem, hanem engem oda vezényeltek, kérem. De ettől még hősök, és az is érthető, hogy a dramaturgiai szempontból úgy érezték a készítők, hogy ez drámaibb lesz, hogy hőkönként jelentkeznek. Még esetleg a hitelességről akartál valamit mondani,
engem
Gábor?
Vagy nem zavarta az angol, tehát hogy a... mondta az előbb, ez egy tévéjáték. Tehát ez nyilván jó, hogyha mindenben, amiben lehet közelít a valósághoz, vagy amit elfogadunk annak, vagy igazsághoz, de nyilván nézhetetlen lenne, hogyha ilyen kőkeményen szigorúan mindenben ragaszkodna ahhoz, hogy pontosan úgy legyenek a részletek bemutatva, ahogy történtek, ráadásul iszonyú nehéz szerkesztői döntéssel járítaná akkor is a szerzőket, vagy az alkotókat, hogy akkor pontosan mik azok, amiket megmutatnak, mik azok, amiket elhallgatnak. Ezzel együtt szerintem van pár olyan tévedés, vagy ugye voltak kritikusok, akik ezt hazugságnak titulálták egyenesen, miről mindenképpen érdemes beszélni. De mondjuk így személyes élményként a hitelességgel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én, amióta az eszembe tudom, olyan dokumentumfilmet, ahol megint így a bőrömön érzem a 80-as évek közepének ezt a folytogató lehelletét, vagy nem is tudom, milyen képzavarral tudnám ezt jól mondani, tehát hogy az utolsó drapéria és függöny és búterhúzat, és ahogy jönnek be a fények, és amilyenek az arcok, az mind olyan, ahogy én erre tényleg emlékszem, egy nagyon hasonló barakból, a 80-as években, a tínédzser éveimből. Tehát annyira intenzíven jöttek fel ezek az élmények, hogy milyen ilyen pártállami alattvalónak lenni, még ha nyilván az ember a tínédzser éveit nem is így éli meg. Tehát ebből a szempontból mindenképpen nagyon hiteles volt. Ezért is annyira meglepő egyébként, hogy ha a tárgyi környezetre és a stylingra ekkora figyelmet fordítottak, akkor miért nem jutott hasonlóan intenzív figyelem ehhez, vagy legalább ennyire fontos dolgokra.
De mire gondolsz konkrétan? Mert az előbb is céloztál súlyos tárgyi tévedésekre, és tényleg nem tudom, hogy mire.
A tárgyi tévedésre alapvetően azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy egy hollywoodi, vagy teljesen mindent ilyen showbiznisz tévésorozat működjön, és egyáltalán nézhető legyen, ahhoz engedményeket kell tenni. De amikor pont van egy ilyen erős késztetés a hiperrealizmusra, hogy valami nagyon olyan legyen, mint amilyen volt, akkor mondjuk szerintem pont azon nem vesztett volna semmit a sorozat, ha a szocializmusnak a nagyon is létező osztálykülönbségeit jobban megmutatja. Tehát az, hogy a Pripyati tűzoltó és a moszkvai elit atomfizikus akadémikus pont ugyanolyan lakásban lakik, vagy legalábbis nincsen érdemi különbség a kettő között, az egy nagyon nagy hazugság, és ez azért is fájdalmas, mert ugye ez pont az a hazugság, amit a Szovjetunió és általában a kommunista pártállamok szerettek híresztelni magukról, nincsenek osztálykülönbségek, miközben nagyon is voltak. Úgyhogy mondjuk ez például egy ilyen dolog, nem tudom, erről mit gondoltok.
Nekem ez egyáltalán nem tűnt fel, megmondom őszintén.
Én azt nem tudom, de most nem tudom, hogy ilyen részletekbe menjünk-e bele, tehát hogy azért a Legaszovnak a lakását két ponton látjuk. Ugye egyrészt, amikor felhívják őt, hogy már pedig egy bizottság tagja van, akkor nem sok minden látszik belőle. Meg ugye a sorozat legején, amikor felakasztja magát.
Igen, Legaszov az atomfizikus, akiről Gábor beszél.
Igen, a szerkesztő közbeszól, és nyilván szükség is van rá. Tehát, hogy nem tudom, hogy az a lakás, amiben felakasztotta magát, az ugyanaz a lakás, amiben mondjuk, mint még ünnepelt atomtudós élt. Tehát, hogy
nem tűnt egy luxus kérvonak.
Tehát, hogy szerintem amiben felakasztja magát, az már lehet, hogy az már a büntető lakás, mm-hmm. nem? Tehát amikor megmondják neki, hogy mostantól megtartottad a pozícióra, de egy senkiként fogsz meghalni, és akkor lehet, hogy ennek megfelelő lakásba kellett költöznie. Tehát nem tudjuk, hogy, vagy legalábbis én nem tudom, hogy a forgatókönyvírók esetleg.
Amit a Legaszovról tudni lehet, hogy ő a Kurcsatov intézetben volt, ugye nagyon magas állásban, talán vezető helyettes, meg hogy amikor 86-ban már akadémikus volt, tehát egyszerűen most lehet, hogy az ők fogalmai csak konkrét lakás viszonyairól, de hogy a szovjet rendszernek is volt elitje, és az elit az nem olyan környezetben lakott, tárgyi környezetben lakott, mint
igen. Csak azt mondom, ezt nem tudjuk, hogy amit látunk volt. Lakás, az már az ugyanaz a lakás, amiben még, mint elit élt, vagy pedig már a bukott elit tagjaként.
Nem tettek igazán kísérletet arra, hogy mondjuk pont az ilyen osztálykülönbségeket megmutassák, miközben tök más dologban meg nagyon messzire elmentek, hogy a valóság szerű legyen.
De miközben, ahogy mondod, lehet, hogy a részletekben ejtettek ilyen hibákat, végső soron a rendszernek a valóját, a lényegét, azt mégiscsak jól meg tudták fogni, nem? Ezzel egyetértesz?
Hát ezt
az
nagyon,
emberek
ezt
közötti
nagyon,
viszonyokra
nagyon
gondolok.
Ezt nagyon árnyalnám. Tehát egy csomó dolgot arról, hogy szerintem, hogy a pártállam, egyébként, tehát amit én mondok, azt jelentős részben, mondjuk itt iszonyan élveztem ezt a sorozatot, tehát teljesen a rabja voltam, és mindig vártam, hogy mikor a feleségemmel egyébként ott ültünk este az ágyba, és vártuk, hogy már nézhessük. Tehát egy ezzel együtt voltak ilyen aggályaim, és aztán volt egy nagyon szuper cikk a New Yorkerben egy pár héttel ezelőtt, amit elolvastam, és az elég sok mindenben alátámasztotta azt. Tehát amit most én mondok, az részben ott olvastam, részben meg ilyen saját talán nem annyira kiforrottan megfogalmazott észrevételek voltak.
Én pont erre a cikkre utaltam egyébként, hogy szerintem kicsit izzadságszugó, és nagyon bizonyítani akar egy egész más megközelítést.
De továbbra is
sok nagyon kritikus. Tehát szerintem, igen, beszéljünk, inkább a cikkről beszéljünk, hanem a filmről, de persze. Tehát voltak ilyen szuper részletek benne, amik pont azt mutatták, hogy mondjuk hogyan működik a rendszer. Ilyen volt például a végén, úgyhogy ez a nagyon emlékezetes tárgyalás, hogy amikor a Legaszov ott dilemmázik, hogy most akkor elmondja-e a teljes igazságot, vagy legalábbis sokkal nagyobb szeletét kibontsanak, mint amit korábban Bécsben az atomügynökségnek a nemzetközi formán elmondott. És van egy pillanat, amikor a tárgyalásvezető bíró ránéz az ügyészre, hogy ő mostanában itt megengedheti-e a tanúnak, a Legaszovnak, hogy ezt elmondja. És ugye mivel korábban a KB-tag, ez a Szcserbina nevű szintén főszereplője, nagyon fontos figurája a filmnek, ő maga javasolta, hogy a Legaszov elmondhassa, azért az ügyész engedi meg lényegében egy bólintással a bírónak, hogy ő engedélyezze a Legaszovnak, hogy folytathassa, és nyilván akkor mondja el azt a nagyon hatásos részét a beszédének. Tehát azt mondjuk, hogy az igazságszolgáltatás és hogy működött, és mennyire volt a bíró független, ez egy ilyen tökéletes kis epizód, ami megmutatja, hogy,
igen.
Hogyan volt ez. Vagy amikor az elején van az első ilyen válságtanácskozáson, a robbanás estén, amikor ott valami atombiztos bunkerszerűségben a helyi vezetők megbeszélik, hogy hogyan tovább, és akkor jön a helyi tanácselnök talán, tehát a helyi adminisztráció vezetője, és akkor elmondja, hogy elzárjuk a várost, elvágjuk a telefonvonalakat, hogy az emberek ne tudjanak mendemondákat híresztelni, és ezzel ne, nem tudom, hogy volt a magyar
saját
fordítás.
Saját gyümölcsét ne
saját, igen, terül. Igen, pontosan. Tehát ugye egyrészt ő mondja meg, hogy mi a munka gyümölcse, másrészt pedig nyilvánvalóan kimondja azt, amire az egész rendszer épült, hogy az ember élet az lényegében nem ér semmit, vagy szinte semmit.
És teszi ezt olyan rutinnal, tehát hogy látszik, hogy neki már a Csernobilhoz hasonló ugye nem
ő
is volt.
Lenin óta ezt
igen,
csinálja.
Igen, tehát hogy ő ezzel az évtizedes rutinjával majd megmondja, mert ő már tudja, hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni. Nekem egyébként ilyen jelenet volt az, amikor az Emily Watson által alakított fizikus nő bement a
könyvtárba. Nem. Jó?
Okay. Nem, amikor, emlékeztek, amikor a cipész vezeti a kutatóintézetet? Vagy nem is tudom, hogy mit vezetett ott ő.
Szerintem a városvezetője.
De hogy a lényeg az, hogy semmiképp nem egy olyan területen van, amihez ő igazán ért, és még vet is egy pillantást az Emily Watson cipőjére, mert még nem felejtette el a régi szakmáját, amihez igazán ért. De ugye a megfelelő székekben a megfelelő embert nem az a szempont, hogy ki mihez ért. Szerintem ez tökéletes jelenet volt.
Hogy a Szovjetunióban a cipőgyárakat sem cipészek vezették, hanem a paracsikok, akit oda küldtek. De egyébként ez egy ilyen jó jelenet volt, igen. Igen. Már Nyilván ennek is voltak olyan része, amik így tévésorozatban jók, és valóságban hát, nem így zajlik, amikor egy ilyen kritikus tudós, és elmondja az apparacsiknak, hogy mit kéne csinálnia, akkor az nem fogja neki, nem fogod vodkát inni előtte, vagy vodkával kínálni, meg nem fogja, tehát nem mond el olyan dolgokat, amik nyilvánvalóan a rendszer anomáliáit leplezik le.
Igen, de most nem akarok nagyon demagóg lenni, de az leszek, de hogy nem jutott eszetekbe néhány magyar politikus az ő figurájáról? Nekem egy konkrét személy eszembe jutott, tehát hogy...
Melyik magyar politikus nem jutott az eszembe?
Így feltetném a kérdést. Tehát, hogy, és akkor így elgondolkodtam, hogy akkor túlzó ez, vagy lehet, hogy annyira nem is túlzó, de beszéljünk inkább arról, hogy nem csak a New Yorker emelt kifogásokat a sorozattal szemben, hanem a szovjet, úristen, azt mondtam, hogy szovjet.
De hiszen...
Nem véletlenül, igen. Szóval az orosz pártsajtó, vagy a propaganda sajtó, a Putyin sajtója, ők nagyon-nagyon-nagyon dühösek, és ha minden igaz, akkor már készül is az ellen sorozat, amiben majd ők megmondják, hogy mi történt valójában Csernobilban. Az az érdekes, hogy ilyen iszonyatos erővel, ilyen nagy indulattal reagáltak erre a hát végső soron csak egy tévésorozatra. Szerintetek ennek mi lehet az oka, hogy ennyire dühösek lettek?
Én elég sokat gondolkoztam ezen egyébként, tehát nagyon jellemzőnek találom ezt a reagálást, tehát hogy, és kicsit így meg is mutatja azt, hogy mi zajlik most Oroszországban, illetve hogy milyen szinten történik gyakorlatilag a Szovjetunió restaurációja. Még ha nyilván nem is, nem tudom, a kommunizmus és az a szocializmus ideológiai alapjain, de hogy gyakorlatilag és picit itt Magyarországot is sajnálkozva nézem ebből a szempontból, hogy kihez dörgölőzik a Magyarország, vagy a magyar kormány. Tehát, hogy így az annyira jellemző, hogy gyakorlatilag próbálják védeni a Szovjetunió egyik legsúlyosabb bűnét. És hogy egy kifelé vetítik, hogy ez egy CIA akció volt, és nem tudom, diverzáns ügynökök jutottak be az erőműbe, és
miközben
akció történt.
Eltelt 33 év.
És ez idő alatt semmiféle történeti munka nem szól erről. Tehát, hogy így 33 év alatt azért már kiderülhetett volna, hogyha tényleg, ne adj Isten, az amerikai titkosszolgált akciója lett volna a Csernobil.
És ugye az a nagyon furcsa, hogy mit árthat egy amerikai tévésorozat Putyin rendszerének? Miért kell neki menni a putyini sajtónak ennek a nyomorult kis ötrészes minisorozatnak?
Szerintem egyrészt Oroszországban nagyon népszerű ez az HBO sorozat, és ez nyilván felkelti minden ilyen hasonlóan működő rendszernek, vagy vezetőjének az érdeklődését. Másrészt azért találhatják talán veszélyesnek, mert egy csomó minden működik ma is hasonlóan Oroszországban, mint akkor. Valószínűleg, hogyha van mondjuk egy ilyen fatális hiba történik egy atomerőmű típus tervezésekor, ezt ma már nem lehetne úgy elhallgatni, mint ahogy azokban az időkben lehetett, rengeteg volt, teljesen más, hogy működik a társadalom, közösségi média, stb. De az, hogy a mostani Orosz Föderáció döntési mechanizmusainak a hibái mennyire hasonlítanak a szovjet rendszer hibáira, és ugye lényegében ez az, amiről ez a sorozat szól, ez nagyon is sok embernek tűnhet fel, vagy tűnik fel Oroszországban. Gondolom, az már említetteken kívül ezért is népszerű a sorozat, úgyhogy ha valami veszélyes tud lenni, akkor ez. Tehát, hogy nem... Hogy itt magában a rendszerbe volt kódolva. Tehát az, hogy terveznek, vagy történik egy hiba, az oké, tehát hogy ez előfordul. Aztán az, hogy kiderül a hiba, és megpróbálják eltusolni, meg úgy tenni, mintha nem lenne, és aztán amikor történik egy iszonyatos baleset, akkor pedig ugyanúgy próbálják továbbra is minél inkább a szőnyeg alá söpörni. Azért ez már nagyon hasonlít arra, mondjuk ahogy a Orosz Föderáció a mostani nagy zűröket kezeli, lásd a csecsenföld is, a többi. Tehát minden egyéb ilyen problémát, vagy akár csak az ellenzéknek a különböző megnyilvánulásait követő hatalmi reakciókat. Ha valami veszélyesebben a sorozatban szerintem Putyineknek, akkor ez.
Beszéljünk egy viccesebb következményéről a sorozatnak, az a Csernobil körüli turizmus megjelenése, illetve ez eddig is volt, csak most totálisan felpörgött, és sajnos odáig fajultak az események, hogy a sorozat készítőinek kellett megkérnie a tisztelt látogatókat, hogy egy picit viselkedjenek visszafogottabban, mondjuk a fehér neműs pózolás, meg a különböző vicces beállítások aztán fölnyomni az Instára, szóval, hogy számomra eleve felfoghatatlan az, hogy miért, mitől ilyen népszerű turista célpont Csernobil, hogy miért nincs semmiféle félelemérzet azokban, akik oda látogatnak, illetve nem is félelemérzet, de hát egy borzasztó, nyomasztó helyszínről beszélünk. Ti mennyire érzitek úgy, hogy egyrészt vágynátok-e oda, részt vennétek-e egy ilyen úton, másrésztről pedig mit gondoltok erről az egész őrületről, ami most felpörgött Csernobil körül?
Hát az őrület maga az nyilván a sorozatnak köszönhető. Tehát a zónába, tehát a Prityat körüli lezárt zónába már viszonylag régóta be lehet jutni, tehát erre szakosodott utazási irodák vannak, Kievbe elutazol, befizetsz egy ilyenre, és ez már azért évek óta zajlik. Nyilván most a sorozatnak köszönhetően ezeknek az irodáknak megugrott a forgalma, jóval többen mennek oda, jóval több influencer és nem tudom, Instagram sztár próbálott további lájkokat gyűjteni. Azt, hogy miért mennek emberek az oda, én személy szerint szívesen mennék, meg régóta bennem van ez a gondolat, hogy ezt személyesen is saját szememmel látni kellene, akár csak ilyen turista szemmel is, tehát amit egy ilyen iroda kínál. Ez, amit már az elején is említettem, hogy olyan régóta benne van az emberekben ez a fajta kíváncsiság, hogy ez ugyanúgy a része. Tehát, hogy ez a borzongás, illetve a katasztrófa turizmus, illetve amit azért akár egy egyszerű bárvíznél is látunk Budapesten, hogy az emberek kiállnak a Margitidra, és fotózzák a magas Dunaállást, vagy akár a, nem tudom, a hajó balesetnek a helyszínén a hajó kiemelését. Tehát, hogy ez az elemi igény a borzongásra, illetve az ezzel járó izgalomra. És mindezen túl megint csak az, hogy olyan fontos része a közös közel múltunknak, hogy szerintem elég sok emberben megvan az, hogy ezt látni lehet, és akkor miért ne?
Gábor, te elmennél?
Jó, abszolút.
Nagyon, igen?
Persze. Nagyon megnézném. Hát nyilván nem így, meg nem tudom, alsó nem ürevet közve pózolnék ott a kamerának, tehát hogy nyilván van ez a...
Csalódás, ez nekem. Miklós
Gábor fehér nem ügyen mutatója.
Izmos testemet, igen, nem, tehát hogy nem ez a vonal, de hogy megnézni, hogy milyen, persze nagyon régóta nagyon izgat. Ezért is voltak egyébként, amikor a Csurgó Dénes kollégánk volt
ott, igen.
Volt, és írt egy szuper riportot róla. Egyébként meg amit a NAK elmondott, tehát hogy persze az ember egyrészt mindenki szeret borzongani, meg ebben az egész katasztrofa turizmusban ugye benne van ez egy kicsit ilyen szociálpszichológiai közhelyként az, hogy én túléltem ezt a dolgot, míg mások meghaltak. Ahogy iszonyú volt minden nap elvillamoshozni a hableány még a Dunába levő roncsa mellett, tudva azt, hogy ott van tucatnyi ember a mélyben, ugyanígy valószínűleg van valamilyen kicsit ilyen perverz intitatása mögött, hogy az ember szeretne elmenni Csernobilba és megnézni azt az egészet, ami ilyen mögött, az egész ilyen fura, kicsit ilyen misztikus baleset mögött van, hogy hát ugye magát a tárgyat.
Igen, de a hableánnyal ellentétben ugye ott tudjuk, hogy azok, akik ott voltak a hajón, meghaltak. Csernobilban viszont az érdekes, hogy az egészségügyi következményeivel, azzal, hogy valójában hányan haltak meg, hogy milyen hosszan hat, azt tulajdonképpen még a mai napig sem tudjuk. És most mondok két dolgot, az egyik, az biztos ti is hallottátok, hogy az a színész, aki a bányászok vezetőjét játszotta a sorozatban, ő egy skót színész, nyilatkozta, hogy ő és a családjuk 100%-ig biztos abban, hogy a nagybátyját Csernobil miatt vesztette el. Ő egy vízmérnök volt, és aznap, amikor a katasztrófa történt, vagy utána nem sokkal, esőben kellett a szabadban dolgozniuk. Nagyon sokáig dolgoztak, kérték a főnökeiket, hogy ne kelljen, mégis kint voltak, és mindannyian, akik ebben a csapatban voltak, és ott áztak, hangsúlyozom, nagyon messzire a katasztrófa helyszínétől, ők rákban haltak meg 50 éves koruk előtt. Jó. Tegnap kezembe került egy könyv, a Bocskor Bíborka, aki a Magashegyi Underground nevű zenekar énekesnője, erdélyi gyermekkoráról mesél, tök más téma. Egyszer csak a magától értetődő természetességgel mondja, hogy ő egyébként gyerekkorában súlyos beteg volt. Hát igen, ez Csernobil után volt nyilván emiatt. Tehát, hogy nagyon egyszerre van az, hogy oda mennének, hogy ti is oda mennétek tök bátran, másfelől tök sok emberben benne van nagyon mélyen az, hogy a sok rákbetegség, az ilyen-olyan betegségeink, az, hogy ebben a régióban sokan betegednek meg, az Csernobil miatt van. Tök mélyen bennünk van ez a hit, tudás, nem is tudom, ez a vélekedés, hogy miatta vesztettünk el embereket.
Szerintem ez pont az információhiány van, tehát hogy pont ezt az információhiányt próbálja az ember fantáziákból, meg mindenféle innen-onnan vett részinformációkból betölteni. Úgyhogy ugye mai napig nem lehet tudni, hogy hány áldozat van, mert lehet tudni nagyjából hozzávetőleges számokat, de nem volt érdekelt a rendszer abban, hogy lehessen tudni, hogy valójában milyen ember áldozat volt. A konkrétan a tűzoltók, aztán akik ottan később a környező nagyon nagy területen a terepet elrendezték.
Nyilván, a likvidátorok.
És nyilván könnyebb, amikor egy családban, vagy akár egy szűkebb környezetben ilyen megmagyarázhatatlan, vagy gyanús esetek történnek, könnyebb egy konkrét okra ráfogni, hogy az, mint elfogadni mondjuk a dolognak a sorsszerűségét, vagy azt, hogy esetleg ezt egy másik dolog okozta, amiről nem tudjuk, hogy micsoda.
Nak, mint hogyha te írtál volna korábban arról, hogy hány embert érinthetett, vagy milyen egészségügyi következményei lehettek ennek, mint hogy olvastam volna valami ilyesmit tőled, becslések sincsenek arra, hogy mégis hányan, vagy egyáltalán, hogy növekedett a rákbetegségek száma a régióban, vagy milyen hatással van ez az egészségünkre?
Igen, egyrészt ugye az a nehéz, amit a Gábor is mondott, hogy nincsenek megbízható statisztikai adatok. Ezt egyébként az édesanyám is mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy nála a gyermekklinikán tapasztaltak-e, nem tudom, gyermek megbetegedésekben rákos esetek megugrását, leukémiás eseteket, és mondta, hogy nem csináltak statisztikákat. Tehát, hogy nem voltak. Tehát, hogyha Magyarországon, ahol egyébként ugye nem lettek volna kötelezve rá, nem készültek, akkor a Szovjetunióban, ahol meg ugye meg kifejezetten, nem tudom, tiltás alá esett, akkor, akkor pláne nincsenek megbízható adatok. Nyilván következtetni lehet, és itt meg aztán a mértékadótól a radikális becslésekig minden van, de hogy a több tízezertől a több százezerig, akár a millióig terjedő közvetett halálozásokat le lehet vezetni be Csernobilból. Igen, tehát, hogy elképesztő következményei voltak, vannak, és még nyilván lesznek is jó ideig.
Igen, mielőtt rátérnénk még arra, hogy milyen jövője van Csernobilnak, mert hogy ez nem egy lezárt történet, sajnos egyáltalán nem. Előtték megkérdezném, hogy van-e még bármi olyasmi, amit szerintetek tök fontos elmondani a sorozat kapcsán, vagy Csernobil kapcsán, amit szerettetek volna, és még nem beszéltünk
itt
róla.
Még a zónáról, hogy most mennyire veszélytelen oda menni, azt esetleg meg lehet említeni, hogy ugye itt két dologról van szó, ugye egyrészt amikor a baleset történik, akkor ott van egy közvetlen gammasugárzás, ami maga halálos, tehát amikor a tűzoltó a sorozatban ugye arccal a erőmű felé fordul, és akkor éri a hatalmas sugárdózis, ami egy-két héten belül végez vele, az egy dolog, de ugye azon kívül van az erőmű a tűzzel, füsttel távozó szennyezett részecskék, ami végül is ugye a világra ráterült. Tehát, hogy igazából ez az, ami a világ távoli részein okozta a megbetegedéseket, tehát akár Magyarországon, akár Skóciában egészen messze lehet menni. Tehát az ebből adódik, és hogy most a zónába, hogyha te bemégy, és nem nyúlsz semmihez, akkor igazából ébőrrel és semmiféle egészségügyi következménnyel megúszhatod. Ha felveszel mondjuk bármiféle szennyezett gázmaszkot egy pripyatyi, nem tudom, iskolában, akkor már azért kockáztatsz dolgokat, vagy hogyha neki támaszkodsz ott egy teherautónak, vagy ilyesmi, aha, akkor már kockáztatod azt, hogy érintkezésbe kerülsz olyan szennyező anyagokkal, amik a bőrödön maradnak, és akkor azok ott.
És akkor ennek vagy lesz következménye, vagy nem.
Igen. Tehát, hogy akkor már valamiféle kockázatot vállalsz azzal, hogyha ott hozzányúlsz dolgokhoz, de hogyha csak sétálgatsz egy később lemosott cipőben, vagy betartod az idegenvezetőknek a tanácsait, hogy nem nyúlsz ide, nem mész oda, ahol mit tudom én, magasabb értékeket mérnek a doziméterek, akkor igazából simán megúszható.
És mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik a zónában élnek? Egyáltalán tudjuk, hogy ők hányan vannak, mert erről is ilyen legendák terjengenek, hogy a zónában érő öreg néni, aki már 90 éves, és semmi baja nincs, és mindig megeszi a salátát a kertjéből. Szóval, hogy róluk mit tudunk?
Én semmit.
Én sem, azért kérdezem szegénynak.
Igazából én is csak annyit, amennyit a sajtóból, tehát meg nyilván különféle dokumentumfilmből, igen, laknak a zónában, tehát vannak, akik visszaköltöztek, ezt a ukrajnai kormány, vagy nem is tudom, milyen a hatóságok, önkormányzatok, ezt mégis megengedték embereknek. Tehát valamilyen szinten lakható, meg nyilván olyan emberek költöztek vissza, akik nagyon más választásuk nem volt, vagy nem volt lehetőségük elköltözni, vagy már tényleg ott akarnak meghalni, ahol születtek. Tehát ez is mondjuk egy kicsit a filmnek, hogy ez a szájbarágos jelenet, a tehenyt fejű nénikéje sztória, hogy ilyen van, meg tehát tényleg ott laknak emberek, vannak olyan részei, ahol házakban élnek emberek. Nem tudom, hogy pontosan nekik mi a történetük, és hogy miért nem tudták elhagyni. Nyilván utána lehetne ennek olvasni mélyebben. Ez mondjuk egy kicsit ilyen szomorú és megható egy
egyúttal. Igen, meg az benne a különösen hátborzongató, ez egyébként a sorozatban nem igazán volt benne, hogy milyen hihetetlen lútri volt, hogy nekem felfoghatatlan, hogy ez a három búvár például túlélte, sőt, ketten közülük még ma is élnek, miközben mások sokkal messzebb, sokkal kevésbé közvetlenül találkozva vele belehaltak.
Hát igen, ők valami nagyon vastag beton alatt úszkáltak azért, tehát ugye pont az volt a lényeg, hogy azon, amikor majd leolvad a reaktormag, hogy azon ne üssön át, és a talajvíz menekülj, meg ugye ott lett volna egy nagy gőzrobbanás, tehát hogy pont, ha jól értem, akkor ez védte meg őket. Uh-huh. Egyébként ez engem is nagyon meglepett.
De ez nemrég derült ki, hogy ők ketten életben vannak.
Te mindenki megírta, hogy meghaltak.
Én például a létükről se tudtam.
Legend volt, hogy ők meghaltak.
Igen.
Én a létükről se tudtam, igen, a feleségemet meg pont egy izgatja, hogy ott a búvárok ottan hogyan mentek be alá, de számára ez volt a legrémisztőbb. Én három dolgot akartam még mondani, egyrészt közben eszembe jutott amikor az előbb Oroszországról beszélgetünk, hogy azt nem mondtuk, hogy Oroszországban, meg főleg a putyini rendszerben van egy nagyon erős nosztalgia a szovjet birodalmi, meg jó cár is, de hogy leginkább ugye a szovjet birodalmi idők iránt, és nyilván azt is kikezdi ezt a nosztalgiát, hogyha kiderül, ahogy ebben a filmben is többé-kevésbé, hogy itt azért alapvetően egy rendszer anomáliáról van szó, és nem egy balesetről, nem egy egyedi balesetről, és pont ehhez kapcsolódik a másik dolog is még, amit mondani akartam, hogy az HBO sorozat, HBO? Tehát a sorozat egy kicsit nekem bántóan, ezt még el akartam mondani, ilyen hiányosságként bánik ezzel a felelősségkérdéssel. Tehát, hogy nyilván megjelennek ezek a klisék, a mindentudó tudós asszony, aki kezdettől fogva bajcimatol, és aztán kielelhetetlen következetességgel átveri az egész rendszeren, és végül még a tétovázó legaszóban is, hogy kiálljon és szint valljon, és mindig pontosan tudja, hogy merre van előre és hátra, és birtokában van az összes olyan tudásnak, ami valójában csak évekkel vagy évtizedekkel később állt össze, de mondjuk ez
jó, de egy csomó tudósból gyúrták össze, még jó, hogy birtokában van az összes tudós
igen,
tudásnak.
Igen, arhetépus.
Igen.
Ez egy klisé is egyben, persze, tehát igen. A másik pedig, hogy, és pont, igen, ez is kicsit reflektál arra, amit az előbb mondtam az oroszokról, hogy ugye ugyanígy klisészerű kicsit annak a három erőművi tudósnak, akik aztán a perben is álltak, vagy dolgozónak, meg vezetőnek a figurája, különösen ott a műszakvezetője, aki egy ilyen diabolikus karrieristaként jelenik meg, aki könyörtelen ott átgázol mindenen, és különösen a józan ellenvetéseken, hogy nem tudom, egy nagyobb erőműbe, vagy egy nagyobb városba kerülhessen. És ugye feltételezve azt, hogyha nem ő van ott, vagy hogyha vannak fölötte vagy mellette józan emberek, sőt olyanok voltak, akkor és azoknak több beleszólása van, akkor az egész dolog nem így történt volna meg. És valójában pont ez nekem igazából a legnagyobb problémám, hogy egy kicsit úgy tesz a film, nyilván azért, mert kerennek az ilyen konfliktusok, és mert ettől lesz nézhető, de hogy valójában a szovjet rendszer sem úgy működött, hogy voltak benne jók és rosszak, hanem hogy mindenki elfogadta azokat a játékszabályokat, hogy amit mondanak neki, azt több-kevesebb beletörődéssel, de tudomásul veszi és csinálja, mert így lehetett létezni, és az ember nem így létezett, akkor azonnal keresztet vetetett a karrierjére, meg az álmaira, meg minden egyebére. Úgyhogy nekem ebből itt egy kicsit megbicsaklik a dolog, ezzel együtt is szuper szórakoztató volt.
Neked az nem volt ennek a dilemmának a feloldása, amikor, mert én is egy kicsit ilyen túl démoninak éreztem az ő alakját, de a legutolsó részben a legasszabb nagy beszéde végül mégiscsak arra futott ki, és nekem az nagyon tetszett, ahogy ő ott biztatja is a tárgyaláson a legasszabbot, hogy na mondd ki, mert tudom, hogy te tudod, és a nő is tudja, hogy valójában rendszerhibáról van szó, tehát végül is csak kimondták, hogy ez nem egy-két gonosz embernek a döntése, vagy buta embernek a döntése miatt alakult így, hanem ez bele volt kódolva a rendszerbe. Az nem volt neked kielégítő ott a végén?
Milyen szempontból?
Hát olyan szempontból, hogy akkor ezt a gonosz ember dilemmát, ami egy kicsit ilyen egyszerű volt, az feloldotta, és mégiscsak kimondta, szerintem elég vastagon aláhúzva, hogy itt az egész rendszer hibájából történt meg, és kódolva volt, hogy meg fog történni.
Hát igen, ott ugye ezen a lamentálás kicsit, hogy akkor hogy is van itt a hazugságokkal, uh-huh. és hogy akkor hogyan szüli az egyik hazugság a másikat is keskelt még nagyobb hiányt, és ezt kell még nagyobb hazugsággal betölteni. Nem emlékszem már a szónoki kérdésre, amit a legvégén feltesz, amivel végződik az egész sorozat, de ugye...
Mi az ára a hazugságoknak?
Igen. Tehát, hogy... Nyilván aztán a New Yorker meg ezen rugózott, hogy akkor lehet egy újabb hazugsággal betölteni ezt az űrt. Szerintem fölösleges ilyesmit számon kérni a sorozattól, de mondjuk érdemes ennek kapcsán beszélni tényleg, hogyha a felelősségi viszonyokat is firtatjuk, és főleg azért, mert hogy ez a sorozat most tényleg egy ilyen narratívát ad Csernobilról legtöbb embernek, vagy most annak, aki látta, hogy mik azok a dolgok, amik jók és hihetők benne, és ezért mik azok, amik így el vannak egy kicsit nagyolva, hogy fogyasztható legyen.
Uh-huh. És szerintetek arra említetted, hogy Oroszországban az orosz embereket ezt hogyan befolyásolhatja, a gondolkodásukat, hogy miért haragudhatnak Putyinék ennyire rá. Most beszéljünk egy picit Magyarországról. Nálunk az oroszok építeni fognak egy erőművet.
Hogy nem?
Igen, szerintetek, miután Magyarországon is őrült népszerű a sorozat, ezt onnan is tudjuk, hogy bármit írunk róla, azt rögtön szétolvassák, szóval, hogy szerintetek Magyarországon befolyásolhatja a Csernobil sorozata a közbeszédet Paks 2-ről, vagy most aztán már teljesen elszálltam?
Szerintem nem. Ugye nyilván ez kevésbé köztudott, vagy hát nem tudom, mennyire köztudott, ez egy teljesen más rendszerű atomerőmű, ami most épülni fog. Már a meglévő mostani paksi atomerőmű uh-huh. is egy egészen máshogy működő erőmű. És ami most épül, tehát technikailag, vagy technológiailag semmi köze, vagy hát azon kívül, hogy ott is van egy reaktor, maga a makasadár zárik, de teljesen más, hogy...
És az oroszok csinálják azt is. Minden.
Igen, de hát ugye pont ez az egyik probléma, hogy Csernobilban például nem volt egy olyan külső hely az egész erőmű körül, ami például Pakson eleve volt. Pedig hát a paksi erőművet is, amikor a 70-es években kezdték építeni, de nálunk eleve egy drágább erőművet építettek pont azért, hogy biztonságosabb legyen. Ugye kérdés, hogy akkor ezt a kérdést nem lehetett föltenni persze, hogyha Magyarországon kell egy ilyen plusz buroköré, akkor vajon a Szovjetunió szerte miért nem kellett?
Egyébként nem is látjuk, hogy bármelyik paksot kezdőt ellenző, akár politikai párt, vagy szervezet így nagyon ráült volna erre a Csernobil sorozatra, és felhasználná így.
Mondjuk borzalmasan demagógis lett volna persze.
Igen. És viszont érdekes, hogy pont maga az erőmű talán szervez majd a közeljövőben egy ilyen
tényleg?
Erőmű látogatást, amivel megmutatják, hogy nálunk miért nem következhetne be egy ilyen.
Az hát mennyire viccesen jöhet ki.
Bár egyébként egy, én most nem is tudom, de amikor a nem tudom, hogy hányban volt, amikor a 2000-es évek végén volt egy elég komoly baleset Pakson. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy akkor is azonnal beindult ez a mechanizmus.
Nem, a baleset üzemzavar, elég komoly üzemzavar, amikor
és akkor is beindult.
Besültek ugye üzemanyagkazetták, és nagyon sokáig tartott a helyreállítás.
Nagyon érdekes volt, hogy akkor ugyanez a ilyen elterelő mechanizmus indult be, hogy lehetőleg kicsinyítsük a probléma súlyát, minél kevesebb jusson el, és úgy kellett nagyon komoly munkával aztán újságíróknak kinyomozni, hogy valójában mi történt. És ez 2000-es évek közepén, most én nem emlékszem a konkrét évszámra valamikor, de nem tudom, 2000 nagyjából, igen. Most itt zárójelben hozzáteszem, hogy majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy Paks 2 nem fog megépülni, hiába szól annyi mindent, valójában az égvilágon semmi nem történik nagyon hosszú idő óta, és szerintem majd nagyon nagy kártérítést fogunk fizetni Oroszországnak, vagy mi ködbért, vagy Isten tudja micsodát, amire ebbe az egészbe belevágtunk, de ez egy másik történet.
Igen, de akkor most, hogy Paks 2 felől megnyugodtunk, beszéljünk egy picit Csernobil jövőjéről. Ugye nemrég került föl, évekkel ezelőtt a szarkofág, ugye ez 2014 volt talán?
Az új borítás.
Igen, amiről
úgy... Fejezték be és tolták a helyére, így van.
Amiről úgy tudjuk, hogy 100 évre jelent megoldás, tehát mondjuk, hogy a gyerekeink, unokáink felől már nem lehetünk nyugodtak. Mi lehet itt Csernobil hosszú távú jövője? Mit lehet vele kezdeni?
Ez volt a másik dolog, amit az előbb még el akartam mondani, hogy azért is olyan izgalmas Csernobil, mert hogy ez az egész cucc, az még mindig ott van. Most építették ezt a tényleg nagyon látványos új héjat köré. De hogy próbáltam utána olvasni, nem is most a podcast miatt, hanem amikor megnéztem a sorozatot, és egy kicsit próbáltam jobban képbe kerülni, vagy információt találni, hogy valójában mikor fog elmúlni a sugárzás. És soha. hát ez ilyen 10 000 éves nagyságrend. Különböző anyagok vannak ott, amiknek különböző a felezési ideje. de hogy irgalmatlanul sok idő, és most megint van egy ilyen 100 évre elegendő megoldásunk, valószínűleg ez az, amit a mostani gazdasági meg technológiai környezetben észszerűen meg lehetett valósítani, és majd akkor 80 év múlva megint elkezdenek gondolkodni rajta, hogy mi legyen a következő lépés, mert addigra nem is tudom, tönkre megy, vagy széttöredezik, vagy a jóisten tudja, mi lesz a baja mostaninak.
Igen, hogy miért csak 100 évre szól ez a megoldás, ezt nem tud véletlenül? Vagy hogy egyetlen gondolkoznak azon, hogy hosszabb távon mi lesz?
Ahogy a betonszarkofág sem tartott, uh-huh. ennyi ideig tartott, ez is nyilván egy emberi léptékkel ideiglenes technológia. Tehát ezt nem fogja tudni soha megoldani az emberiség. Tehát hamarabb kiharunk, mint hogy nem tudom, Csernobilban el lehetne takarítani ezt a cuccot, ami ott van.
Ez csodálatos végszó.
Ez az örökké az emberiség.
Ez az igazán ijesztő és felfoghatatlan benne.
Igen. Hogy mi sikerült egy olyat csinálnunk, amit igen, aztán eltakaríthatatlanul ott marad.
Igen. Milyen kicsi, rossz kicsi döntések, de meg annyi apró kis döntés vezetett el oda, hogy aztán ez lett belőle.
Igen. Neked, Dóra, egyébként hogy tetszett a sorozat? Vagy te, mint filmes szakíró, újságíró?
Nekem nagyon tetszett, tehát én úgy vagyok vele, lehet, hogy ez egy ilyen vajszívűség a részemről, hogyha valami érzelmileg erős hatást gyakorol rám, és nagyon bevon, és akarom, amit te is mondtál, hogy akarom tudni, akarok vele menni, várom a következőt, akkor én már az apróságokon nem szoktam rugózni, mert azt gondolom, hogy az érzelmi hatás, vagy ha úgy tetszik nagy szavakkal a katarzis, az pontosabb. És én itt maximálisan megkaptam a katarzist. És ez nagyon ritka manapság. Moziban is rohadt ritka, tévésorozatban egy picit talán gyakoribb, de arra meg olyan sokat kell várni. Nagyon helyes rendezői döntésnek tartom egyébként, hogy eredetileg 6 rész lett volna, egyel kevesebbet csináltak, tehát úgy gondolták, hogy ebbe a sztoriba ennyi van. Ez egy csodálatos önmérséklet, és így lett nagyon velős, és nagyon hatásos. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok vele.
Én nekem egy pici hiányérzetem, vagy nem tudom, amit én talán máshogy csináltam volna, az a talán rövidebbre vettem volna a likvidátoroknak azt a jelenetet, amikor a kutyákat.
Az uncsi volt, igen, az nekem is ott voltam.
Szerintem leült, és az kb. Fele harmadennyi idővel meg lehetett volna oldani, és hiányoltam talán a betonszarkofág építését, tehát hogy az is azért egy írtózatos meló, és műszaki mérnöki szempontból baromi fontos része volt a dolognak, az talán még egy 5-10 percben lehetett volna, hogy hogyan hordjuk oda azt a rengeteg betont, hogyan építsük fel, hogyan építsünk, mintha én csináltam volna. Szóval, hogyan építsenek köré egy védőszarkofágot, ez talán még beleférhetett volna, de egyébként ugyanígy, ahogy te mondod, tehát, hogy annyira erős és annyira jól összeálló 5 rész volt, hogy így én feltartottam a kezem, és azt mondtam, ez tényleg így a legjobb sorozat, amit valaha láttam.
De az is lehet, hogy a szarkofág építés ennyire érdekes, akkor és az HBO meg tudjuk, hogy mégiscsak pénzből él. Szóval akár még egy második évad is befigyelhet. Szegény legasztóbb nélkül, vagy akár úgy is, bármit el tudok képzelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek pedig azt köszönjük, hogy figyeltetek ránk, és továbbra is kövessetek minket iTunes-on, mindenhol értékeljetek, mert csak abból tanulunk. Sziasztok!
Ciao, sziasztok!
Sziasztok!